A japán császár is fogadta Orbán Viktort, a miniszterelnök egy üzleti fórumon az egy számjegyű egy kulcsos SZIA bevezetéséről beszélt. Első fokon 6 év fogházat kapott Eva Rezesova, a szlovák milliómos nő 4 ember halálát okozta. Legkevesebb 30 halott és 40 sérült beomlott egy bevásárlóközpont teteje a lett fővárosban. Jó napot kívánok! Gazdasági kérdések is szóba kerültek, amikor Akihito japán császár palotájában fogadta Orbán Viktort. A magyar miniszterelnök üzletemberekkel is találkozott Tokióban, és bejelentette, hogy a MOL 100 új álláshelyet teremtve új szintetikus gumigyártó vegyes vállalatot hoz létre Tiszaújvárosban. A japán fővárosból Szimicskú László tudósít.
Bár Japán a világ egyik legerősebb gazdasága, az országnak komoly gondjai is vannak. Államadósága rekordmagas szinten van, lassul a gazdaság és a beruházások szintje is alacsony. Ezért a japán jegybank évi 700 milliárd dollárt, mintegy 160 ezer milliárd forintot pumpál a gazdaságba. Többek között a beruházások ösztönzésére, akár külföldön is. Gazdasági kérdések is szóba kerültek, amikor Akihito császár audiencián fogadta a Japánban tárgyaló Orbán Viktort a császári palotában. A kormányfőt Japánba 60 üzletember is elkísérte, akik lehetséges partnereikkel a japán-magyar üzleti fórumon is találkoztak. A számítógépes tervezőprogramokat fejlesztő Graphisoft egy megállapodást is aláírt Tokióban, Japán legnagyobb és a világ negyedik legnagyobb építőipari vállalatával. A cég vezetője Várkonyi Viktor szerint érezhető segítséget jelent, ha hivatalos delegációval együtt érkezik valaki üzletet kötni.
Akkor megkerestük őket, hogy szeretnénk a programba ezt bevenni, és a vezérigazgatójuk az alkalmazkodjon a miniszterelnökünk programjához. Akkor pillanat, fél percig nem kellett őket kérni.
A japán üzleti szövetség elnöke elismerően szólt a magyar gazdaság eredményeiről. Azt mondta, hogy az uniós átlag feletti a magyar gazdasági növekedés, és ez azt jelzi, hogy az ország kilábalt a gazdasági válságból. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország és Közép-Európa érdeke, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a lehető leghamarabb létrejöjjön Japán és az Európai Unió között.
Vegyes váltot fognak létrehozni.
A miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy a MOL 100 új álláshelyet teremtve vegyes vállalatot alapít az egyik japán vegyipari céggel, és 2017-től Tiszaújvárosban 60 ezer tonna szintetikus gumit gyárt évente. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár a bejelentés után további befektetőkre számít.
Azt várjuk ettől a beruházástól, hogy ennek a abroncsgyártáshoz nélkülözhetetlen és egyre inkább modernnek számító szintetikus gumigyártásnak a hatására újabb abroncsgyártók gondolják majd úgy, hogy Magyarországon megéri befektetni és megéri újabb gyártókapacitást létrehozni.
A miniszterelnököt külföldi útjaira időnként elkíséri egy-egy üzleti delegáció is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az utak nagyon sikeresek. Egy-egy ilyen út alkalmával ugyanis akár 4-5 millió euró értékben is aláírhatnak szerződéseket. A híradót Tokióból Szimicskú László tudósította.
Ismét kiállt az egy számjegyű személyi jövedelemadó mellett Orbán Viktor Tokióban. A kormányfő a japán-magyar üzleti fórumon beszélt az adókulcs 10% alá csökkentésének lehetőségéről. A miniszterelnök hozzátette, a magyar adórendszer családi adórendszer, és ő azok közé tartozik, akik 0%-os SZIA kulcsot szeretnének, ami ugyan jól hangzik, de jelenleg nincs rá lehetőség. A szintén Tokióban tárgyaló nemzetgazdasági miniszter lehetségesnek tartja, hogy 3 éven belül csökkenjen Magyarországon a személyi jövedelemadó mértéke. A 10% alatti személyi jövedelemadó bevezetését Varga Mihály középtávon reális célkitűzésnek tartja. Az egykulcsos adórendszer áll a gazdasági növekedés mögött. Erről már a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában beszélt Orbán Viktor, aki Japánból adott interjút. Azt mondta, biztatóak az elmúlt időszak gazdasági adatai, és ebből az emberek is egyre többet éreznek majd. Jövőre például több 100 000 család jár jól a GYED extra bevezetésével és a családi adó kedvezmény kiterjesztésével. Azt is kijelentette, hogy az alkotmány hosszú távra rögzítette a családi adórendszert, így nem térhet vissza a 2002 és 2010 közötti családellenes gazdaságpolitika.
Ma vitát nem az egy kulcsos adóról érdemes lefolytatni, hanem arról, hogy volt egy rossz adórendszerünk, ami csődbe vitte kis ilyen az országot. Miért kellene visszahoznunk egy olyan adórendszert, ami kis hiány tönkretett bennünket? Végre találtunk egy másikat, amelyről a tények világosan bebizonyítják, hogy ez áll a gazdasági növekedés mögött. Miért kellene visszatérnünk a régi adórendszerhez? Ugyanazok az emberek, ugyanazok a gazdaságpolitikusok, ugyanazt a rossz adórendszert ajánlatják most a magyaroknak, amely egyszer már tönkretett bennünket. Tartsunk ki a mostani mellett, és jönni fognak az eredmények úgy, ahogyan már ezt ebben az esztendőben is tapasztaltuk.
Áttörést hozhat a kisgyermekesek foglalkoztatásában a GED Extra program, mondta a nők munkai erőpiaci helyzetének javításáért felelős miniszteri biztos. Szalai Piroska kiemelte, a kormány intézkedésével egy évtizedes rossz gyakorlatnak vetett véget azzal, hogy január 1-től akár főállásban is lehet majd dolgozni a GED mellett. Így megtartható a munkahely és sokkal több pénzhez juthatnak a gyermeket vállaló családok. Az intézkedés 80 ezernél is több kismamát érinthet.
Mivel most már jövőre, januártól engedjük a gyedes anyukáknak is a munkavállalást, ezért gondolom azt, hogy áttörés fog következni a következő időszakban a kisgyermekesek foglalkoztatása területén a magyar munkaerőpiacon.
November 20-ától a szolgáltató fizeti a lakossági gázkészülékek kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatának költségét. Ezt írja elő a módosított földgáztörvény alapján kiadott miniszteri rendelet. A háztartások így akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak, ezzel együtt a lakosság is nagyobb biztonságban lesz.
Nagyon fontos a gáznak az ellenőrzése, hogy jó-e, mert veszélyes lehet.
Éppen ezért Andó Gyuláné Erzsike évente ellenőrizheti a gázkészülékeit, hogy megelőzze a bajt.
Nagyon sokszor bejönnek ide az unokáim, azokat is féltem, és minden évben egyszer ellenőriztetem szakemberrel.
Az idős asszony 23 éve lakik ebben a salgótarjáni, kétszobás gázfűtéses lakásban. Ketten vannak, a fia is vele él. Azt mondják, évente több ezer forintba került eddig a gázkészülékek felülvizsgálata, amit minden fűtési szezon előtt elvégeztetnek.
Októberben szoktuk kihívni a szerelőt a konvektorok felülvizsgálatára, ugye fűtési szezon előtt, és hát ez általában 1-2 ezer forintos tételt jelentne, de hát sokszor az is hiányzik a kasszából. Most annak viszont nagyon örülünk, hogy ezek után ez a költség nem minket fog terhelni.
November 20-ától a gázkészülékek kötelező felülvizsgálatáért nem az embereknek kell fizetniük, hanem a szolgáltatóknak. Ez a kormány újabb rezsicsökkentési programja.
A jövőben a kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálat díját az egyetemes szolgáltatók fogják viselni, és nem háríthatják át a felhasználókra.
Szatmári Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára ezt csütörtökön jelentette be. Azt mondta, családonként így több tízezer forintos kiadástól kímélik meg a magyar embereket. Ezzel együtt a lakosság nagyobb biztonságban is lesz. Sokan ugyanis azért nem ellenőriztették a készülékeiket eddig, mert nem volt rá pénzük.
Sajnos híradásokban találkozunk olyan eseményekkel, amikor nem jó karbantartott és nem jó beüzemelt gázkészülékek akár tragédiát is okozhatnak.
Akinek 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban szerelték be a gázkészülékét, annak az év végéig kell kérnie a felülvizsgálatot a szolgáltatójától. Mindenki másnál a kötelező gázmérőcserével együtt végzi el a szolgáltató a készülékek ingyenes felülvizsgálatát is. A kormány egy alapot is létrehoz, amiből pénzügyi támogatásban részesülhetnek azok, akik nem tudják kifizetni a meghibásodott gázkészülékük cseréjét vagy javítását.
Egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. Ezt írta az interneten Szanyi Tibor, most már nem először. A későbbi bejegyzésekből az is kiderül, hogy Gyurcsány Ferencre is gondolt, amikor ezt írta. Botka László válaszmányi elnök pedig arról beszélt tegnap, hogy Gyurcsány Ferenc személyes szerepvállalása jelenleg nem erősíti a kormányváltást. Mesterházi Attila MSZP elnök közben azt kérte politikus társaitól, ne pocskondiázzák a többi általuk demokratikusnak nevezett pártot.
Több tucat ellentüntető és néhány szimpátia tüntető várta Bajnai Gordont csütörtökön este Nyírbátorban. Volt, aki élő libát is vitt, mások pedig táblákkal tüntettek. Az egyik táblára például azt írták, nekünk számít a rezsi. Bajnai Gordon itt találkozott Mesterházi Attilával, hogy közösen mutassák be az MSZP és az Együtt PM Szabolcs megyei jelöltjeit. Azt mondták, gyorsítják a választási felkészülést, és a jövőben is nagy részt közösen járják majd az országot.
Tudják, én nagyon hiszek a szövetségekben és abban, hogy szövetségekkel lehet építeni ezt az országot, nem megosztással. Ezért kötünk folyamatosan szövetségeket, és hát persze ezek közül a legjelentősebb az, amit a Magyar Szocialista Párttal kötöttünk.
Bajnai Gordon azt hangsúlyozta, folyamatosan kötnek szövetségeket, de nem részletezte, hogy az MSZP-n kívül milyen politikai pártokra gondol.
Ebben változást nem látok, tehát ez a szövetség a Magyar Szocialista Párt és az Együtt PM szövetséggel stabil, és így készünk a választásokra.
A szocialisták választmányi elnöke Botka László Békés Csabán arról beszélt, az MSZP fenntartja megállapodási szándékát a demokratikus koalícióval, de Botka László hangsúlyozta, Gyurcsány Ferenc személyes szerepvállalása jelen pillanatban nem erősíti a kormányváltást. Az interneten közben tovább folyik a vita. A szocialista Szanyi Tibor Facebook oldalán nem először azt írta, szerinte egy mentálisan megzakkant bolsi milliárdossal nem lehet normális jövőt építeni. A szocialista politikustól később egy rajongója megkérdezte, kire gondolt. Drága képviselő úr, ne tereljen, eredetileg egyértelműen Gyurcsányra mondta, ugye? Szanyi Tibor erre azt írta, eredetileg ő került szóba, így nyilván nem kivétel. Ne pocskondiánzzuk a többi demokratikus pártot, ezt viszont már az MSZP elnök Mesterházi Attila nyilatkozta a Népszabadságnak. A pénteki interjúban úgy fogalmazott, én azt kértem a pártom minden tagjától, hogy ne pocskondiánzzuk a többi demokratikus pártot, legyünk empatikusak velük és a támogatóikkal. Mesterházi Attila a lapnak azt is mondta, a demokratikus oldal egésze veszít a viszályon.
6 év fogházra ítélt első fokon a 4 ember halálát követelő ittas járművezetés miatt Eva Rezesovát a Gödöllői járásbíróság. A szlovák milliómos nő idén augusztusban ittassan terepjárójával az M3-as autópályán. Közel 170 km-es óránkénti sebességgel rohant bele hátulról egy személyautóba. A vétlen jármű az ütközéstől kigyulladt, a benne ülő két házas pár meghalt. A közúti veszélyeztetés vádja alól felmentették a vádlottat. Az ítélet szerint Rezesová leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ítélet nem jogerős. Közigazgatási bírósághoz fordult Tőkés László, miután a bukaresti becsületbíróság úgy döntött, hogy nem méltó a Románia csillag a kitüntetésre. Az Európa Parlamenti képviselő Nagyváradon azt mondta, folyamatosan azzal vádolják, hogy román ellenes magatartásával veszélyezteti Románia egységét és függetlenségét, ami szerinte abszurd, hiszen nem Erdély visszacsatolását kérte, hanem a Romániában élő magyarok jogainak teljes körű biztosítását. Tőkés László törvénytelennek tartja a kitüntetés megvonását, ezért bírósághoz fordul.
Fellebbezést nyújtunk be a közigazgatási bírósághoz, amelyben éppen az előbb említett véleménynyilvánítás szabadságára, a védekezés alkotmányos jogára való hivatkozással kérjük a becsületbíróság határozatának a felülbírálatát.
Leállította az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodás folyamatát az ukrán kormány. A parlament ugyanis nem támogatta azon törvényjavaslatokat, amelyek megoldották volna Julia Timoshenko bebörtönzött volt kormányfő helyzetét. Az Unió a társulási megállapodás aláírásának egyik feltételéül azt szabta, hogy Kijev rendezze Timoshenko ügyét.
Szégyen, gyalázat! Ezt skandálták az ukrán ellenzék képviselői, miután a kijevi parlament elutasította azokat a törvényjavaslatokat, amelyek a bebörtönzött Julia Timoshenko volt kormányfő ügyét rendezhették volna. Tüntésükkel az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási megállapodási folyamatot is megtorpedózták. Brüsszel ugyanis a megállapodás aláírásának egyik feltételéül szabta, hogy Kijev rendezze Timoshenko helyzetét. Ezért Viktor Janukovics elnök és a mögötte álló régiók pártja a felelős, mondta az ellenzék frakció vezetője, aki hozzátette, a társulási megállapodás aláírásának meghiúsításáért kész alkotmányos vádemelési eljárást kezdeményezni az államfő ellen. A közelmúltban az Unió Oroszországot, Oroszország pedig az Uniót vádolta azzal, hogy nyomást gyakorol Ukrajnára, amely az EU-ba tartó orosz gáz legfontosabb tranzitországa. Moszkva korábban azzal is megfenyegette Kijevet, hogy gazdasági szankciókat vezet be ellene, amennyiben szorosabbra fűzi kapcsolatait az Unióval. Az ukrán miniszterelnök helyettes tegnap azt is bejelentette, hogy országa a gazdasági kapcsolatok fellendítése érdekében felújítja az aktív párbeszédet Oroszországgal. A kormány döntései miatt több százan tüntettek Kijev utcáin. Az Európai Unió pedig a kül- és biztonságpolitikai főképviselő szóvivője útján fejezte ki csalódottságát. A kijevi kormány lépése váratlan fordulatot jelent, miután Ukrajna és az Unió az eredeti tervek szerint napokon belül az EU vilniuszi keleti partnerségi csúcs találkozóján írta volna alá a társulási szerződést.
Beszakadt egy bevásárlóközpont teteje Rigában. A balesetben legalább 32-en vesztették életüket és 36-an megsérültek. A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy a tetőn téli kert építésén dolgoztak, és nagy mennyiségű földet hordtak a födémre.
A legnagyobb óvatossággal nézik át és távolítják el a katasztrófavédelmi egységek a Maxima bevásárlóközpont romjait Rigában. A szupermarket teteje tegnap este 6 órakor szakadt be. A pláza tele volt, a lezuhanó betonszerkezet több tucat embert temetett maga alá. Sokan még mindig a romok alatt vannak. A tetőn éppen építkezés zajlott, egy játszóteret akartak kialakítani a gyerekeknek. Valamit nagyon elrontottak, mesélte egy szemtanú. Nem sokkal később a mentést végző tűzoltók is bajba kerültek. A tető egy további része is ledőlt és rájuk omlott. A mentő alakulatok megállás nélkül dolgoznak, de rendkívül nehéz a dolguk, mert továbbra is fennáll az omlás veszély, mondta a helyszínre érkező miniszterelnök. A lett kormány katonákat és a túlélők felkutatására kiképzett kutyákat is a bevásárlóközponthoz vezényelt. A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy a munkások túl sok földet hordtak a födémre, amely nem bírta el a hatalmas súlyt.
A gyújtószerkezet kiszerelésével még tegnap este hatástalanították a tűzszerészek azt a több mint 100 kg-os második világháborús bombát, amelyet a fővárosi Orci Parknál egy építkezésen találtak. A bomba miatt jelentős korlátozásokat kellett bevezetni. A környéket 300 méter sugarú körben lezárták. Amíg a tűzszerészek dolgoztak, a Szent László kórház egyik épületét és a közeli lakóházakat is kiürítették. Az utakat is lezárták, a villamosok és a 3-as metró szerelvényei sem álltak meg a Nagyvárad térnél. Ez volt a Híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Dalok.
Mindenki ismeri, mondjuk nem ronthatod el.
Legendás játékok.
Többiek kedvéért szólok, hogy ők is játszhatnak, jó?
Én nem tudok arra példát, hogy valaki énekes volt, és egyszer csak kiderült, hogy gitáros is.
De?
Legenda.
A következő legendánk.
A Queen!
Ma este az M1-en.
Aki ember és itt mozog, mindegyikben van valami, ami folklór.
Mit jelent a folklór szó?
Tudjul a bábogosét!
Vízvezeték felemes!
Népművészet, tárgy és szellemi néprajzok.
Micsoda?
Folklór szó!
Nem kell mindent felvenni.
Húha, Gergő!
Szóljon el, meg hozzatok!
Mit csinált a homlokával?
Neki mentem a falnak.
Életművész!
Leesett a...
Köszönjük, kiértesítjük!
Ma az emegyem!
Itt honvédheti meg címét a Győr női kézilabda csapata. Jó napot kívánok! A Bajnokok Ligája történetének első négyes döntőjét május első hétvégén Budapesten a Papp László Arénában rendezik majd. Július közepétől pedig magyar világbajnokoknak és VB bronzérmeseknek szurkolhatunk itthon. A 234 nap múlva kezdődő budapesti vízilabda Európa bajnokságra már elkezdték a jegyárusítást.
A kapitányok egyelőre még háttérben, a kormány minden segítséget megad, hogy minden idők legszínvonalasabb Európa-bajnoksága legyen a Margit szigeté. A nagykövetek sem akárkik, ott lesz Drábuc Rita és a háromszoros olimpiai bajnok Kásás Tamás.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerethető csapat, és egy nagyon
egy profi munkát elvégző csapat, tehát ez a VB szentire ki volt gondolva minden, és elő volt készítve a Tibi. Én úgy gondolom, hogy fantasztikus volt, amit csinált. Megjegyeznénk, hogy nagyon szívesen kipróbáltam volna magam, vagy lettem volna Tibinek a játékosa. Tehát én nagyon-nagyon sajnálom, hogy így elcsúszott 4 évet ez a dolog.
Ez egy nagyon nagy ünnep a vízilabdának, nagyon szüksége van a magyar vízilabdának egy jó itthoni Európa-bajnoki szervezésre, egy jó rendezésre. Nyilván ezen belül egy jó játékra is. Én továbbra is azt szeretném, hogy a csapat az elsősorban az legyen a fejében, hogy jusson be a legjobb 4 közé. Nincsenek ilyen tekintetből problémáim, hogy győztes csapaton ne változtass. Én a legjobb csapattól szeretnék menni az Európa-bajnokságra.
A karácsonyfa alá pedig már lehet a jegyeket vásárolni.
A második legrangosabb dél-amerikai labdarúgó kupa már az elődöntőnél tart. Drámában és fordulatokban gazdag összecsapást volt a Libertad-Lanús találkozó.
Tipikus dél-amerikai kupaharcot láthattak a nézők a Nicolás Leos stadionban, ahol a csikosmezes hazaiak színészi képességeiket is latba vetették némi előny kicsikarásához, de bal szerencséjükre nem ez döntött. Az 54. percben a Lanús szerzett vezetést, Santiago Silva könyörtelenül vágta léc alá a labdát. 7 perccel később 2 Libertad védő is becsúszva próbált szerelni, ám ez csak szabálytalanság árán sikerült neki. A 11-esből Paulo Golz büntetett 2 gólosra növelve az argentin előnyt. A 65. percben 10 fősre fogyatkozott a vendégcsapat Osmar Molinás brutalitása után. Az ember előnyt a 81. percben tudta csak góra váltani a Libertad, Gustavo Gomez révén, így a Lanús 2-1-es idegenbeli győzelmével jobb helyzetből várhatja a visszavágót.
Saját fegyverével győzték le a Chicago Bulls kosárlabda csapatát az NBA-ben, a kiválóan védekező Denver elrontotta a vendégek jó sorozatát.
Derrick Rose és a Chicago 6 meccses idegenbeli túrát kezdett meg Denverben, a legutóbbi szezon nagy részét kihagyó MVP formáját még kereső Főbika irányításával pedig vezettek is az első 2 negyedet követően. Utána azonban Rose és a Bulls elfáradt, a zsinórban 7. győzelmére hajtó Denver pedig fokozatosan ellépett. Nate Robinson 3 pontosai és Jordan Hamilton 17 pontja jelentette a különbséget a meccsen, J.J. Hickson alley-oopja csak a ráadás volt. A 97-87-re nyerő Nuggets jó sorozata folytatódott, a Chicago viszont 5 győzelem után vereséggel kénytelen kezdeni túráját.
NHL-es pályafutása 690. gólját szerezte meg a 41 éves Jaromir Jágr az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság legutóbbi játéknapján, melyel csapata a New Jersey győzött a Los Angeles Kings otthonában. A keleten listavezető Boston a St. Louis-t fogadta.
A bostoni a korábbi legendája Bobby Orr dobta be a korongot a meccs előtt, emlékeztetve arra, hogy idén már a 90. szezonját futó Bruins 1970-ben éppen a St. Louis ellen nyerte meg a Stanley kupát. A TD Garden közönségétől ovációt, a vendégcsapattól mérsékelt üdvrivalgást kapott. A Blues játékosai örülhettek később, hiszen a hazaiak vezető találata után Derek Roy kissé komikus gólját követően meg tudták fordítani az állást. Carl Söderberg kisvártatva kiegyenlített, így a meccs végül hosszabbítással folytatódott, és mivel ott már nem született újabb gól, a szétlövés döntött. Itt is Derek Roy volt az utolsó szó, 3-2-re így a vendég St. Louis nyert. A hazai kapus Tuukka Rask kütője megemlegette a drámai végjátékot. A Blues története legjobb szezon kezdetét produkálva jelenleg 2. nyugaton, a keleti listavezető Boston pedig már 12 éve nem tud nyerni hazai pályán a St. Louis ellen.
Sporthírekkel legközelebb a Dunán 6:30 előtt, az M1-en pedig 8 óra után várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, egyelőre folytatódik az enyhe idő, aztán vasárnap a Nyugat-Dunántúlon jelentős lehűlés kezdődik. A keleti-észak-keleti területek fölül elhaladt ez a vastag felhőrendszer, megszűnt az eső, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlt már ez a ciklon érte el. Ez egyébként tovább erősödik majd a következő 24-36 órában a földközi tenger középső medencéje felett. Egyelőre enyhe levegőt szállít fölénk, aztán megérkezik majd hozzánk is a lehűlés. Még most nagyon messze Lapföld környékén van az a hideg sarkvidéki légtömeg, ami hétfőn elárasztja a Kárpát-medencét. A délutáni órákban elsősorban nyugaton, délnyugaton számíthatunk esőre, ismét, másutt alapvetően borult párás marad az idő, kevés helyen bukkal elő a nap, viszont a Tiszán túlon még több órára kisüt a nap délután is, ezért itt a hőmérséklet 14-15 fokig emelkedik. Az éjszakai órákban a kevésbé felhős keleti tájakon képződhet nagyobb területen sűrű, nyugaton pedig továbbra is számítani kell esőre, fagyni sehol sem fog. Holnap egyre több felé megerősödik az észak-keleti szél, hiszen közeledik hozzánk a ciklon, de a vastag felhőzete még csak a nyugati, délnyugati megyékben okoz további esőt, aztán majd estétől lódul meg az esőt adó felhőzet észak felé. Ez azt is jelenti, hogy a Dunától keletre nagyrészt még változóan felhős időre számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, enyhe idővel, tehát lehet menni akár kirándulni is. Vasárnap ezt már ne nagyon tegyék, mert akkor sok felé várható eső, a Dunántúlon pedig viharossá fokozódik az északnyugati szél, megkezdődik a lehűlés. Hétfőn a csapadék nagy része megszűnik, már csak futó záporok, majd hózáporok alakulnak ki, viszont viharos lesz az északi szél még kedden is. Ez a hőmérséklet már az átlag alatti, éjszaka egyre több felé várható fagy, zord hidegre azonban nem kell számítani, a hőérzet lesz nagyon alacsony. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!